Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kedves hallgatóim, köszöntjük Önöket a Fáraók Földjén című műsorban, melyben ezúttal Szinuhei irodalmi magazinnal jelentkeztünk, és folytatjuk az ókori egyiptomi szerelmes versekkel kapcsolatos adásokat. Eddig ugye különböző versekről volt szó, volt olyanról, amelyik a Háris 500-as papiruszra lett eljegyezve, pontosabban arra a papiruszra, amit ma így szoktunk megnevezni. Volt a Chester Beatty 1-es számú papirusz, a Louvre-ban előkerült egyik stélé, és most egy osztrakonon lejegyzett szerelmes vers ciklusról lesz szó. Egész pontosan ezen az osztrakonon két ciklust is lejegyeztek, mindkettőt 7-7 versszakra szokás osztani, és mint említettem, osztrakonon maradt fönn, és sajnos elég töredékesen, úgyhogy több olyan sora van, amelyik hiányos, vagy még olyan sora is van, amelyiket egyáltalán nem lehet tudni, hogy miről is szólt. Maga az osztrakon sem egyetlen egy darabból áll. 1897-ben három darabja került elő, pontosabban három darabjáról tudott Spiegelberg, és ennyit publikált. Ezen 8 egységet fedezett föl, 8 versszakot, és hieroglif átírásokat adta. 1899-ben hieratikus másolatok is megjelent a szakirodalomban. Hosszú időre kellett várni, míg további töredékek is előkerültek. Ezek a további töredékek Dél-el-Medinében az 1950-es évek francia ásatásainak köszönhetők, és 1972-ben Georges Pozener volt az, aki publikálta őket. A publikáció elég sok nehézségbe ütközött, tudnélik ezek is töredékek voltak, és a töredékekből kellett összeállítani azt az egységes nagy darabot, ami kiadta a versnek a sorait. Így ma egy 36,5x43 cm-es edény töredéken ismerjük ezt a verset. Vannak belül is, tehát az egyes cserép töredékek, ahogy szép sorba egymás mellé rakták, vannak olyan helyek, ahol lyukat hagytak maguk között, és ilyen módon a vers sor közben is vannak hiányosságok. Másik nehézséget jelent a verssel kapcsolatban, hogy nem egyszerűen egyszeri alkalommal használták ezt a szép nagy osztrakont, hiszen azért majdnem fél méteres a magassága, hanem többször is felhasználták. Első alkalommal, első Amenemhát fáraónak az intelmeit festették rá az ecsettel, mikor azt lemosták többé-kevésbé, mert hiszen úgy tudjuk rekonstruálni, úgy tudjuk elolvasni az alsó részt, hogy annak a maradványai megmaradtak, olvashatóak. Tehát erre került rá egy újabb felső rész a Ramesszida korban. Hogy Ramesszida korban került rá, ezt két dologból is meg lehet állapítani. Az egyik az, hogy valószínűsítette önmagának az edénynek a lelőhelye a dél-el-medinei királysírt építő munkásoknak a városában kerültek elő ugyanis a töredékek, másrészt pedig az írásmódja, a duktus ugyancsak a Ramesszida korra utalt. Tehát ilyen módon tudjuk, hogy a Ramesszida korban újra felhasználták ezt az osztrakont, vagyis cseréptöredéket, és így került rá maga a vers. Azt nem tudjuk, hogy milyen hosszú volt valójában a vers, a teljes edényt sem lehet rekonstruálni. Elképzelhető, hogy még további írásos szöveg volt rajta, lejjebb kapcsolódott még hozzá akár egy másik vers, vagy fölötte esetleg volt még néhány olyan sor, amiről nem tudunk, mondjuk egy bevezető sor, amelyikben elmondták, hogy ki írta le ezt a verset. Mert hogy a Ramesszida kor az az időszak, amikor szerzői nevet is ismerünk, még hogyha nem is sokat, és éppen Dél-el-Medinéből ismerünk olyan személyt, aki maga is írt szerelmes verset. Tehát nem kizárt akár egy ilyen előzetes is, ami sajnos nem maradt fönn. Akkor térjünk rá magára a szövegre, amit olvasható. Mint említettem, két nagy egységre, két vers ciklusra lehet felosztani Az első vers ciklusnak a hossza 17 sort foglal magába, és hasonlóan hosszú a másik vers ciklus is, tehát minthogyha a kettő úgy kiegyenlítette volna egymást, mintha párba lennének. Azt, hogy párba voltak, feltételezést valószínűsíti még a verseknek a tartalma is. Most az első verssel fogunk foglalkozni, de mielőtt elkezdeném olvasni, még azt is megjegyezném, hogy itt a férfi és a női szerepek váltakoznak, tehát először a lány kezdi a beszédet, és később a negyedik egységtől, negyedik versszaktól veszi át a szót az ifjú regény. Az eleje hiányzik, minden esetre amikor tól megvan, úgy hangzik, hogy szerelmedre, és gondolok, nappal és éjjel, azon órákban, amikor alszom és felébredek hajnalban, megint van egy hiátus, egy olyan része, ami nem marad fenn, alakod élteti a szívem, kívánság, megint hiányzik, hogy mi a folytatás. Hangod az, ami erősíti tagjaimat, sajnos újabb hiány, hogy mondjam, valahányszor nem tudjuk, mi történik. Nincs más, akinek a szíve egyensúlyban van az ő szívével, saját magamat kivéve egyedül. Második verszak. Szerelmed olyan vágy nekem, mint, nem tudjuk mi, az első hasonlat. A második hasonlat, mint zsír a mézzel, mint a kiváló vászon az előkelők testén, mint a pompás ruházat az istenek testén, mint a tömjén, a nem tudjuk mi, feltételezhetően valamilyen templomi szertartás, istenekhez kötődő cselekmény folyamán, mint a kis pecsét gyűrű az ujjon, olyan, mint az ember kezében a mandragórák, olyan, mint a datoja, mely sörrel van keverve, olyan, mint a gabona, melyet kenyérbe tettek, megint egy kimaradó rész, veled leszek az öregség megnyugvásának a napján, veled leszek minden nap, áldozatot adva, mint a szolgáló lány teszi ura elé. Istenem, lótuszom, sajnos újabb kimaradó rész, északi szél, megint kimaradó rész, kellemes elérni, aztán van a virág, megint nem tudjuk, milyen mondat kapcsolatban. Szívem lekíván menni, hogy tisztálkodjon előtted, hogy láttassam szépségem a legfinomabb királyi vászon tunikában, mely át van itatva fahéj olajjal, hajam pedig feltűzve sással. Lemegyek veled a vízhez, piros hallal jövök ki hozzád, kiváló az ujjamon. Elhelyezem előtted, szépségedet nézve. Hősöm, testvérem, jöjj, nézz rám! Aztán átveszi a szót az ifjú. Ott van nővérem szerelmem a parton, a folyó pedig közöttünk, a víz hatalmas. Nem tudjuk, minek az idejében. Krokodil áll a homokos parton, lejutottam a vízhez, hogy átszeljem hullámait. Szívem bátor a csatornán. Olyannak találtam a krokodilt, mint egy egért. Olyan volt a hullám, mint a föld a két lábnak. Az ő szerelme az, ami erősít engem, ő végzi nekem a vízi varázslatot. Látom szívem szerelmét, amint előttem áll. Eljött a nővérem, szívem ujjong, karjaim kitárom, hogy megöleljem őt. Szívem örül a helyén, mint zöld hal a tóban. Éjszaka, örökre enyém vagy, úrnőm eljött hozzám. Megölelem őt, két karját kitárja felém, mint olyannak, aki olyan, mint egy puntból való ember. Olyan ő, mint a messzi virág, amely gyógyszerként készült el. Illata az iber balzsamé. És utána egy harmadik személyhez szól az ifjú. Megcsókolom őt, ajkai kinyílnak, örülök sör nélkül is. Hogy megtelt az üresség, fel lett díszítve menket söristennő. Az ő hálószobájába kísérve, megint kimaradt egy rész. Jöjj ide, hogy beszéljek veled, tégy finom vásznat tagjai köré. Öltöztesd neki királyi vászonnal az ágyát. Ami testének, nem tudjuk miért illeti, tagjai olyannak találtatnak, mint ami fahéjjal lett átitatva. Tehát így szól maga a vers nyers fordításban, és kiderül belőle, hogy tulajdonképpen egy párbeszédről van szó, vagy inkább két monológról, amit a téma köt össze, tehát ugyanaz a vágyakozás hangzik a leány és az ifjúnak a szájából, illetőleg tettek is kiderülnek belőle, hiszen közben egy cselekmény is van, amit előadnak, amit szépen folyamatosan a versbe szőve végigkövethetünk. Mielőtt folytatnánk, tovább hallgassunk egy kis zenét, és akkor ismét átveszem a szót.
انا مش هضعف تاني قصادك انا مش هرجع بص ورايا انا مش هضعف تاني قصادك انا مش هرجع بص ورايا قربك عني زي بعدك يعني خلاص مش فارقة معاك تفتكريني او تنسيني ما بقاش فيكي شيء يغريني 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 انا مش هضعف تاني قصادك انا مش هرجع بص ورايا انا مش هضعف تاني قصادك انا مش هرجع بص ورايا قربك عني زي بعدك يعني خلاص مش فارقة معايا تفتكريني او تنسيني ما بقاش فيكي شيء
lakunával, tehát egy olyan résszel, ami üres, hiányzik pontosabban. Merutek, tehát merutek a te szerelmed. Ez a vége egy gondolati egységnek, tehát előtte valamilyen ige az, ami kimaradt, a kiegészítés így a gondolok, tehát szerelmedre gondolok. Mert hogy logikusan ez következik a folytatásból, emheru gereh, vagyis nappal és éjszaka. Unut szegyerkui, reszkui er hegytá. Az unut az az órákat jelenti, tehát a nappal és az éjszaka után konkretizálja egy kicsit pontosabban az órákban, hiszen tudjuk, hogy 12 óra volt a nappal, és 12 óra az éjszaka az egyiptomiak felfogása szerint, és hát ebben az időben már mérték is, vízórákkal nagyon jól tudták mérni, meg a napórával is. Ezt a 12 egységet, ugye a hossza különböző volt, télen, nyáron eltérő hosszúságúak voltak attól függően, hogy a nap mennyire korán, illetőleg későn kelt fel és nyugodott le. Ez természetszerűleg azt jelenti, hogy a nappali órák azok jóval hosszabb időt, mondjuk reggel 5-től este 9-ig terjedtek, ezt osztották be 12 egyforma egységre, az éjszaka pedig a maradék szükségszerűen megrövidült időt jelentette. Hogy ezt pontosan tudják mérni, ezért vízórákat készítettek, vagy napórákat, és a vízórákat, hogyha készítették, akkor ott 12 hónapra osztották az évet, és minden hónapnál megvolt az a magasság, hogy meddig ért föl a víz, mi volt a felső része, a határa annak a bizonyos órának abban az évszakban. A napórák hasonlóképpen működtek, éjszaka egy másik módszerrel dolgoztak, erről egy korábbi adásunkban már hallhattak. Tehát az órákban, Szedzser Kui, amikor alszom, ugye folyamatban van az alvása, és amikor fölkelek hajnalban, a hegy tá, a föld kivilágosodása, kifehéredése, ragyogása az a hajnalnak a megnevezése. Sajnos ez az első sor az elején is, meg a végén is hiányos, tehát itt a végén van egy hiányosság, feltételezhetően itt még egy következő gondolati egység indul el, már csak azért is, mert a folytatásban Tayek imit her seanch, tehát a te alakod, azaz, ami éltet, élővé tesz, ez valamihez kell kapcsolódjon, és hát ez a kapcsolódási pont maradt ki sajnos. Utána folytatódik, hogy hati, vagyis itt a szívről van szó, amelyik egyfajta kívánsághoz kapcsolódik, mert utána az ab szó van. Hogy egyes szám második személyben hangzott el a mondat, azt egy K betű jelzi, tehát itt a lány az ifjúra gondol, és vele kapcsolatos vágyairól beszél, sajnos nem maradt meg, hogy konkrétan mit. Folytatódik a ifjúnak a hangjával, Heruek ididi rucs haui. A hangod az, amelyik, itt egy relatívummal folytatódik, az én tagjaimat szilárdá erőssé teszi, növekedését elősegíti, tehát ez az, ami élteti őt tulajdonképpen, mint ahogy a növényeket a napfény élteti, annak a párhuzamába állítja itt tulajdonképpen be az ifjúnak a hangját. Sajnos olyan részek is vannak a szövegben, amik úgy hiányosak, hogy vannak részek, például itt egy szó, aminek egy részét ki tudjuk olvasni, például tudjuk azt, hogy az ifjúnak még valamije ott szerepel, csak azt nem tudjuk, hogy mi, mert a determinatívum megvan, hogy ez egy emberre vonatkozik, ott van az F, hogy az ő valamije, de ami előtte van, az sajnos hiányzik. Úgyhogy ebből az következik, hogy kénytelenek vagyunk feltételezésekre hagyatkozni. Hogy mondjam, az egyértelmű utána, és utána valahányszor, de nem tudjuk, hogy mit. Úgyhogy a második sor is sajnos ilyen töredékes. A harmadik sornál az eleje hiányzik, de ezt tartalom alapján ki tudjuk egészíteni, mert hogy úgy folytatódik, hogy hermeha en ibef, a szívnek a mérlegelésekor, tudjuk, hogy itt arról lehet szó, hogy nincsen más, akinek a szíve szívmérlegeléssel egyensúlyba kerülne vele, vagyis azonos értékű lenne, kiegészítenék egymást, ez ugye egy egyiptomi kifejezés, és mindjárt az is hozzákerül, hogy nincs más, akinek a szíve kiegyenlítené az ifjú szívét, kivéve a saját magáét, tehát a lánynak a szívét, vagyis így jelzik, hogy ez a két szív összetartozik, egy párt alkot, Isten is egymásnak teremtette őket. A következő egység, amit második versszakként lehet, vagy második versként lehet fölfogni, egy újabb témára vált, mert hogy úgy kezdődik, hogy tayek merut abeni mi, és ott a mi után, a mint azt jelenti, megint hiányzik egy rész a sor közepén. Tehát a te szerelmed olyan vágy nekem, mint nem tudjuk mi. Viszont később a hasonlatok tovább folytatódnak, és egy a mi számunkra nagyon furcsa hasonlat következik, mert mi ács her bit úgy folytatódik, tehát miként a zsír, vagy a szilárdnak tekinthető olajféle a mézzel együtt. Ez úgy furcsán hangzik a mi számunkra, mert ugye a zsírt és a mézet nemigen szoktuk összekeverni, hát ízre nem is olyan kiváló ez a két dolog együtt, viszont az egyiptomi orvosi szövegekben elég gyakran szerepel ez a két anyag közösen, együttesen. Olyankor szokták használni, amikor vagy valamilyen seb, sérülés van, vagy pedig valamiféle bőr ártalom, a bőr keménysége például, amit puhítani kell. Tehát a finom, puha érzetet, a kellemes, jó érzést, a gyógyulást jelentette ez a két anyag együttesen. Ha tovább megyünk, akkor azzal folytatódik, mi paket erhaut en uru, vagy veru, vagyis miként a paket anyag, ez a kiváló vászon, az előkelőknek, vagyis a nagyoknak a testén, mi menhut erhaut nétyeru, vagy miként a meneh ruha, ez megint a pompás, a nagyszerű ruházat, az isteneknek a testén. Ugye itt arról van szó, hogy nem mindenki egyformán öltözködött, a vásznak között nagyon nagy különbségek voltak, voltak egészen finom vásznak a királyi vászon, amelyik szinte áttetsző volt, volt a nagyon finom vászon, ez a bizonyos paketvászon, és volt ez a kiváló, ami szinte tökéletes volt, amiben az isteneket öltöztették a szertartások során, hiszen tudjuk, hogy minden reggel, délben és este az Isten papjainak, a főpapoknak, profétész a görög formában, Hem Nétyer, az Isten szolgája szorul szóra az ókori egyiptomiaknak a kifejezésével, a főpap, az Isten elé járult, reggel fölöltöztette, este vetkőztette, és napközben is étellel látta el. Erre utal itt ezzel a kifejezéssel. És ha már Istenről van szó, akkor automatikusan adódik a következő is, mi szentjer er fened, itt sajnos megint hiányzik egy rész, akef er, és megint hiányzik egy újabb rész, tehát miként a tömjén nem tudjuk kinek az orrának, belép az, mármint a tömjén, és megint nem tudjuk, hogy mibe vagy hová. Aztán pontosan ki tudjuk egészíteni, mi hetem seri erdzseba, miként a kicsi gyűrű az ujjnak, vagyis a szép gyűrű az ujjacskának, aztán egy újabb töredék, hogy miként, és nem ismerjük ezt a hasonlatot. A folytatásban más jellegű, de szintén hasonlatok olvashatók. Szó mi reremut em dzseret en se, olyan, mint az ember kezében a mandragórák. Na most, hogyha olyan festményre gondolnak, amit az új birodalom korában festettek, már a 18. dinasztiai festményekre is gondolhatnak, például Rehmiré sírjában, ott nagyon gyakran látni, hogy a hölgyek kezében, de urak kezében is előfordul egy szívhez hasonló formájú gyümölcs, ezt mandragórának szoktuk mondani, nagy valószínűséggel azzal azonos, és ezt, mint egy szerelmi szimbólumot, a jólét érzését nyújtják át egymásnak a párok, tehát itt erre utal. Szú mi beneru demief en henket. Olyan, mint a datoja, ugye a datoja a finom édes termés, mely sörrel van összekeverve, tehát össze van az keverve sörrel. Szú mi, és akkor itt sajnos van egy következő hiátusunk, ididief erte, viszont a folytatásból, tehát melyet kenyérbe tettek, ebből ki lehet következtetni, hogy itt valamilyen gabonaféléről lehet szó, tehát tönkölybúzáról például, vagy árpáról van szó, nagy valószínűséggel inkább a tönkölybúza, úgyhogy ez gabonával szinte biztosra kiegészíthetjük, tartalmi szempontból legalábbis. A sor végén egy új gondolat kezdődik, ami többes szám első személy, de sajnos csak a segédige található meg, és az, hogy jövő időre vonatkozik, a továbbiak azok ismeretlenek. A hatodik sorban viszont folytatódik, hogy Szenszenich héper a heru hetep en iau, veled leszek az öregség megnyugvásának a napján, ez tulajdonképpen a halálnak a körülírása, tehát akkor is vele lesz, amikor meghal. Majd folytatódik, iui erhenaek ráneb di, egy hiátus, Emhefether Nebesz, megint egy újabb olyan rész, ami kitörött, vagyis, hogy veled leszek minden nap. Itt a minden nap után van egy di, ami ugye az adnit jelenti, tehát itt minden valószínűséggel valamilyen étel, ital vagy áldozat adásáról van szó, amit az a személy, aki végez, az egy bizonyára egy nő alakról van szó, mert hogy Nebesz az urának, nő urának erről van szó, de ugyanakkor feltételezhetően egy másik szeméről is, akihez hasonlítja magát, feltételezhetően, mint egy szolgáló lány teszi az urának, tartalmilag ez illik a leginkább ide. Mielőtt folytatnánk tovább, hallgassunk egy kis zenét.
وقفت خلاص بيا ضاعت خلاص إلا عشانها بغني سابتني ليه 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 ودموعي في عيني راحت وسابت قلبي خايف موت وسابتني عايش كل ثانية بموت تنسى الملامح فاضي من جوا مجروح ومسروح بس من غير صور وكأن شيء جوايا مات فيا ما بقاش في
Kedves hallgatóink, a Fáraok Földjén című műsort folytatjuk Színuhe irodalmi magazinunkban az egyik szerelmes verssel, az úgynevezett kairói osztrakon vagy kairói szerelmes versnek az olvasásával. Eddig az első ciklusnak két egységét, két részét hallgattuk meg, amely egységeket éppen úgy, mint a többieket is egy kar választja el, ezzel jelzi, hogy új gondolat következik, a karnál ér véget egy-egy egység. Az első egységben a leány szavakba öntötte szerelmét, hogy mennyire sokat jelent neki az ifjú, azt mondta el, a második egységben pedig ugyanezt a gondolatot hasonlatokkal érzékeltette. Eljutottunk a harmadik vershez, harmadik egységhez, ami egy felkiáltással kezdődik. Pai néker, pai szesen, Istenem, lótuszom, sajnos jön egy újabb hiátus, hiányzó rész, mert hogy nincsen meg a mehit, az északi szél hogyan kapcsolódik hozzá, meg van egy olyan rész, ami azt jelzi, hogy egyes szám első személyben elhangzott valami, de nem tudjuk, hogy mi. A nyolcadik sor viszont már egy értelmezhető egységgel kezdődik. Necem iu erpech, vagyis kellemes elérni, csak nem tudjuk, hogy mit. Minden esetre egy perech, tehát egy virág szó van később, egy idő után, úgyhogy valamilyen virághoz kapcsolódó gondolat az, amivel folytatódik. Ezt követi aztán, hogy ibi erhaid, a szívem lekíván menni. Itt kezd kiderülni, hogy hol is van a leány, amikor az előző monológ elhangzott. Uábi embachek, hogy uáb, vagyis tisztítsam magamat, tisztálkodjam, mosakodjam, előtted hangzik a vágy. És miért akarja mindezt tenni a leányka? Di peterek noferui, hogy lássad, hogy megtekintsed az én szépségemet, vagy tökéletességemet, jóságomat. Itt nyilván az alakjának a tökéletességéről van szó, mert azzal folytatódik, hogy em meses en seser nisu tepi. A királyi vászonból készült annak a tunikájában. Ius teheptu em tisepes. És pedig ez a tunika nem is akármilyen tunika, hanem egy bizonyos illatszerrel, amit ti sepesznek neveztek az ókori egyiptomiak, és ami nagy valószínűséggel a fahéjjal azonos, tehát ami fahéjjal van átitatva. Ugyanakkor még a szépségét ki akarja emelni egy következő egységgel is, nebed en iszi. Na most a nebed a frizurára utal, vagyis hogy a haja pedig fel van tűzve iszivel, vagyis sással, ami azért érdekes, mert tudjuk, hogy a paróka nagyon fontos volt az egyiptomi szerelmi szimbolikában, ez fölhívása táncra, ahogy mondani szokták, tehát ez azt szokta jelezni, hogy készen áll a hölgy a férfi fogadására. Jön a tizedik sor, a lány már együtt gondolkozik az ifjúval, gondolatban, ugyanis azt mondja, hogy hajt mu henaek, lemegyek a vízhez, te hozzád. Perienek her uács deser. Kijövök neked, kihozok neked egy vörös színű halat. Általában a tilapia halat szokták így megnevezni, a tilapia hal pedig a termékenységnek, a szerelemnek a szimbóluma, tehát itt is, minthogyha a szerelmét nyújtaná az ifjúnak, azt írja körül. Iuf menech herjebaui, és ez a hal, ez a szimbólum, tökéletesen fest az ujjaimon. Uahisu embachek. Elhelyezem, mint ahogy az áldozatot el szokták helyezni, előtted. Her peter noferuek, hogy lássad a szépségét, vagy tökéletességét. Ahauti sen, hősöm, testvérem. Ugye a szerelmesek egymást testvérnek szólították, tehát fivérem, nővérem, az volt a megszólítás, itt is fivérem, mert hogy szen szerepel. Mi peterek ui, jöjj, nézz rám! Itt ér véget a leánynak a beszéde, és ekkor veszi át a szót az ifjú. Az ifjú, aki ezek szerint szintén a víz közelében van, és akinek már nyújtotta a leány a halat, de aki nem vette át, mert hogy erről nem volt szó a versben. Úgyhogy, mikor megszólal az ifjú, azt mondja, hogy meruten szened her tefa, her ruai. Nővérem szerelme ott van, a parton. Iteru imit, a folyó közöttünk. Ebből kiderül, hogy víz választja el őket, tehát a víz partján vannak mindketten, csak éppen ellenkező oldalon. No user emter, sajnos újabb hiányosság van az osztrakonon, a hullám, vagy a víz hatalmas, nem tudjuk minek az idejében. Depi ahaher maset, krokodil áll ezen a homokos parton. Vagyis az ifjú és a leány között nem csak a víz van, hanem a vízben nagyon veszélyes lények is, nevezetesen egy krokodil is található. Hakui ermu reheneti muit hati ahermeru. Lejutottam a vízhez, lementem a vízhez, hogy átmenjen, átszelje a hullámokat. És a szíve, a hati szíve, ez ugye az érzelmeknek is a központja az ókori Egyiptomban, á, szó szerint nagy, vagyis, hogy nagy harcos valaki, akkor ugye bátor, ott is ezt a jelzőt szokták használni. Tehát a szívem bátor, mondja, és hogy hol bátor, kiderül, hogy ez a bizonyos iteru, ez a bizonyos folyó nem feltétlenül a Nílus, sőt, biztos, hogy nem a Nílusról van szó, mert hogy Meru, csatorna. Lehet, hogy egy kisebb csatornáról van szó, de mindenképpen a Nílusnak egy mellékága, tehát nem nagyon nagy a távolság az ifjú és a leány között. Tehát szívem bátor a csatornánál. Gemeni henti mi penu. És hogy a bátorság az mit jelent, ebből derül ki. Olyannak találtam a krokodilt, mint egy egeret. Enti mi ta en redui em taise merut. Olyan volt a hullám, mint a föld az én két lábaimnak, és az ő szerelme az, és most folytatódik, hogy miért volt mindez, ididi rujiká, amely adta nekem a lelkemnek az erejét, hogy erős legyen az én lelkem. Irisze eni hesimu, mert hogy mit csinált a leány? Csinálta nekem a vízi varázslatot. Ez ugye, hogyha valaki visszaemlékezik a Ti sírjára az 5. dinasztia korából, ott van egy olyan jelenet, amikor kis borjakat visznek át csónakon a vizen, és az egyik legény, egyik pásztor legény a csónakban fölemeli a karját, viszintesen kinyújtja, és két ujját egymás mellé téve egy varázslatot végez, azt a varázslatot, amelyik távol tartja tőlük a krokodilokat és különböző ártalmas, más ártalmas lényeket. Ez az a vízi varázslat, amiről itt szó van. Utána folytatódik, hogy Iui hermá ta meri ibi. Látom szívem szerelmét. Ahati em akaen heri. Amint én előttem áll. Ezzel ér véget tehát a 4. verszak. Az ifjú leírja azt a helyzetet, amiben éppen vannak, azt, hogy mennyire erős az ő vágya, és milyen szituációban jelentkezik ez. Majd folytatódik az 5. egység, ugye megint csak karral van elválasztva. Szened íti, eljött a nővér, tehát itt van már velem, egy kicsit távolabb tőlem. Ibi her ajj-ajj. Tehát az én szívem ujjong, és itt reduplikált igével ennek az intenzitását fejezik ki. Gabui pes erkenise, a két karom pedig kitárul, hogy megölelje őt. Hati venef her meketef. A szívem, megint a hati szívről van szó, örül az ő helyén, mi uács empajef mesa. Miként a zöld hal, az uács hal, az ő tavában. Pagerek, ez ugye éjszaka, itt megszólítja az éjszaka. Iuek eni ernehek emdzser. Örökre az enyém vagy, mert iuek. Iu eni henut i. Úrnőm eljött hozzám, eljött nekem szó szerint. Következik az újabb egység, itt ugye egy nagyon rövid verszakról volt szó, ugyanilyen hasonlóképpen rövid lesz a 6. egység is. Hepetisszu, megölelem őt, Gabuisze pesheri. Két karját kitárja, itt ugye a lány tárja, kiheri, én felém. Mi enti en punt, én felém, aki olyan, mint aki puntból való. Tehát Punt országából és Punt országával kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy ez nem akármilyen vidék volt. Tudjuk, hogy többször is expedíciót vezettek ide, olyan expedíciót, ami az Istenek országába vezetett, hatalmas kincseket hoztak innen, nem csak különböző állatoknak a szőrét, meg elefántcsontot, tehát elefántagyarat, meg különböző állatokat, hanem a mirhát és a tömjént is innen hozták, meg négyet is, akik az isteneknek a táncosai voltak, tehát pont az istenek országa is volt, egy olyan tökéletes, csodálatos ország, amire föltekintettek, és ami a csúcsa volt mindannak, amit az emberek, az ókori egyiptomi emberek el tudtak képzelni maguknak, mint a boldogság fizikailag az ő életükben megvalósuló formáját. Iuf mi missi periem demeged, ez egy érdekes dolog, mert az Iuf erre a punti emberre vonatkozik, tehát ennek egy leírásáról van szó, hogy a punti ember olyan, mint a messzi virág, a messzi az a születni szónak a megfelelője, tehát egy virágnak olyan nevet adtak, ami a frissen születő, ugye hamvas virágról van itt szó. Periem demedzset viszont nagyon furcsa és szokatlan a mi számunkra, ugyanis a demedzset az, ami össze van keverve, azt jelenti, és az orvosságokra szokták használni, tehát itt valami olyan gyógyírről van, írról van szó, tehát mint a messzi virág, ami a gyógyírból kijött. Azt jelzi, hogy itt egy fantasztikusan jó dologról van szó, ami teljessé teszi mindazt, ami hiányzott neki, azt pótolja. Egy következőben ennek a jelzőjét ismerjük meg, Szetisze na iber, hogy az illata viszont olyan, mint az iber balzsamé, tehát egy balzsamhoz hasonlítja az illatát. A hetedik verszak van már csak hátra. Szenenisszu, vagyis, hogy megcsókolom őt. Szeptisze ven henteskui nenhenket. Ajkai kinyílnak, ugye a szepti az a két ajak, és a lányról van szó, hiszen ez birtokos kitevő, ami itt szerepel. Ezek kinyílnak, és örülök én, anélkül, hogy sör lenne, vagyis sör nélkül is örülök. És minek örülök? Hi kem neha. Vagyis, hogy mert megtelt az üresség, eddig üresnek érezte az életét, nem volt vele az, akit párjának tekintett, most együtt vannak, úgyhogy most megtelt ez a bizonyos üresség. És ha már hiába volt arról szó a korábbiakban, hogy sör nélkül is örül, mert hogy azzal folytatódik, hogy se aptu menked im, helszesem hená, és akkor itt megint van egy kimaradó rész, vagyis hogy fel lett díszítve menket a sör istennője ott, és utána a szesem az ugye a kísérni, tehát kísérve, hená valakivel, valakinek a kíséretében. Majd itt konkrétan nem lehet tudni, miről van szó, de a folytatásból kiderül, hogy nagy valószínűséggel a lányjal együtt, lánytól kísérve elvonul, paise henki az ő, mármint a lánynak a hálószobájába. A 17. sor, az utolsó sor ebből a ciklusból úgy folytatódik, hogy teken tu im, jedienek imi paket, imi tu hautse, jöjj ide, hogy beszéljek neked, beszéljek veled, mondanánk ma. És ugye ez egy következő személyre vonatkozik, mert egyeszem harmadik személyben szólít meg valakit, feltételezhetően egy szolgálólányt, tégy finom vásznat tagjai köré, em nema enes, em sesed nisu, öltöztesd neki királyi vászonnal, hogy mit az nem szerepel, de hát minden valószínűséggel az ágyról van itt szó, azt készíthetik elő egy hálószobában. Sautu hegyu szehekeru, fehér vászonnal díszítsed, majd folytatódik, hogy ir neha autse, hogy ami pedig a tagját illeti, testrészét, testét illeti, megint sajnos nem tudjuk, hogy hogy folytatódik. Aut gen mi enti iuch em tisepes. Tagjai olyannak találtatnak, a gem ugye passzívumban szerepel itt, mint amik át vannak itatva fahéjjal. Vagyis, hogy megint megdicséri, hogy milyen tökéletes a leány, mennyire jól felkészült, előkészült a közös hálószobai együttlétre. Hallgassunk akkor most egy kis zenét, majd folytassuk adásunkat.
الأحلام اللي تهيأ لي معاك لقيتها كانت أجمل حاجة في عمري اتمنيتها الأحلام اللي تهيأ لي معاك لقيتها كانت أجمل حاجة في عمري اتمنيتها اتمنى رجوعك بعد ما قلبي طفى شموعك انسي ان انا حتمنى رجوعك بعد ما قلبي طفى شموعك
تفتكريني لو تنسيني ما بقاش فيكي شيء غريبي تفتكريني لو تنسيني ما بقاش فيكي شيء
fordításában elolvastam azt a részt, amit ő tudott belőle értelmezni. Én Istenem, én drága fivérem, kívánatos dolog heverészni a vízben. Megteszem óhajodat, megfürdöm előtted. Szépségem, ímé, kitárul előtted. Becses fejedelmi lepelben, szagos kenetekkel illatosítva. Leszállok a vízbe, ha veled leszek ottan. Jövök bíbor színű hallal tenyeremben. Gyönyörűn csillog tenyeremben, gyere, fivérem, gyere, nézd csak! Túlnan a nővér, drága szerelme, köztünk a folyó, krokodilus őrzi a partot. Leszállok a vízbe, ha kell, megvívok az árral, nem ijeszti szívem az örvény. Lábamnak a hullám, sejem síma ösvény, segít a szerelme, úgy megerősít, mintha a vízi varázs szavakat adná menedékül. Látom a nővért, jönni felém. Karom kitárom, hogy megöleljem. Gödrében olyan elevem ma szívem, és így leszen ez örökkön örökké, ha felém jön az én kicsi úrnőm. Mikor átölelem, mikor átölel engem, akárha pontban lennénk, épp olyan érzés, akárha illattal kennének, épp olyan érzés. Amikor megcsókolom őt, amikor felnyílik az ajka, részegen ujjongok, sör nélkül is én. Vesd meg hát végre fehér nyoszójáját, hé, szolga te ott! Azt mondom neked én, tégy lehelet puha vásznat a teste körébe, még a királyi gyolt sem elég puha néki. Öltözetében köznapi kelme ne légyen, jó szagú, könnyű húzattal ékesítsd fel az ágyát.
Hogyha végignézzük ezt a verset még egyszer, akkor itt tulajdonképpen három egységet találunk a versben, három nagyobb egységet, a hét kisebb egység között. Az első három részben a leány epekedik, a végén, a harmadában cselekvésre szánja el magát, és egy kis piros halát, mint szerelmének a jelét nyújtja az ifjú felé. Az ifjú a csatornának a túlpartján áll, és szintén epekedik,
ám minden valószínűség szerint, amikor látja a kedvező szándékot a túloldalról, akkor bátorságra kap a szíve, rendkívül bátor lesz, és a krokodil ellenére is, ami ott van közöttük, és ami bizony nagyon veszélyes volt, tudjuk, hogy sokan halálukat lelték krokodilharapás miatt, ugyanezeket az embereket különleges tiszteletben részesítették, mert egy Isten tartotta kívánatosnak a maga számára, tehát kiváló temetésben részesítették, de mégsem maradtak életben, tehát a veszélynek nagyon is a tudatában voltak az egyiptomiak. Ezzel a veszéllyel dacolva, a víz hullámain átgázol az ifjú, úgy érzi, hogy egy varázslat, vízi varázslat védi a leánynak a szerelme, és megérkezik a túloldalra, megölelik egymást, erről szól ugye az ötödik egység, és a hatodik is, mind a kettő a találkozás örömét mondja el. Az első felében azt, amit tesznek, tehát a cselekvés aktív részét, a másik felében pedig hasonlatokkal jelezve ezt a közös nagy örömet, majd jön a harmadik rész, amikor az ifjú szintén összefoglalja, hogy mi történt, és hogy ez mennyire mámorossá tette őt, majd megint csak egy aktív rész következik, ahol már a szolgáló lánynak a segítségét kérik. Az nagyon érdekes, hogy ezen az osztrakonon, mint említettem, két vers található. Ezt a verset Fox, amikor publikálta, akkor az átkelés szóval jelölte meg, ezt a címet adta neki. A másik vers viszont, ami utána következik, szintén két kisebb egységre osztik, és megint csak három nagyobb egységbe lehet csoportosítani, az pedig a vágy címet kapta Foxtól, mert ott egy másfajta hozzáállásról van szó. Végig arról van szó, hogy mennyire szeretné az ifjú, hogyha együtt lehetnének, de passzívan áll hozzá, nem tesz semmit ennek érdekében. Itt pedig egy másfajta cselekményről van szó, nagyon is aktív cselekményről, és mivel egy harmadik szeméről is szó van, felmerült még annak a lehetősége is, hogy ez a két ciklus tulajdonképpen azért került ide, mert Dér-el-Medinében, ha a színdarabot nem is adtak elő, de jeleneteket elképzelhető, hogy előadtak, és ilyen jelenetek, szórakoztató kocsmai jelenetek, vagy utcán egymásnak a szórakoztatására, esetleg még ilyen részleteket is előadhattak, tehát különböző színházi játékokat is esetleg rendeztek. Mindezzel azonban mára befejeztük a mai adást, tehát a kairói osztrakonnak az első vers ciklusát olvastuk el, és egy hónap múlva a következő Sinuhe adásban folytatjuk majd további versekkel. Viszont hallásra, kedves hallgatóink!
Kontaktrádió.
A fáraók földjén.